szakértők bevonásával. Az Európa Rádió családi magazinja csütörtökön 10 órától.
10 órától.
Óra. Hírek az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket. A kórházak adósságrendezésére 63,4 milliárd forint plusz forrást biztosít a kormány, közölte a belügyminisztérium. Bár a szomszédságban dúló háború és az elhibázott brüsszeli szankciók okozta gazdasági válság miatt, az egészségügyi kiadások is jelentősen megnőttek, a kormány azonban elkötelezett a kórházak likviditási problémáinak mielőbbi rendezése mellett, ezért fogadta el a belügyminisztérium javaslatát a működési támogatás biztosításáról. Az elfogadott javaslat alapján 63,4 milliárd forint működési támogatást kapnak a járó és fekvőbeteg ellátást nyújtó, állami önkormányzati egyházi tulajdonban álló egészségügyi szolgáltatók, továbbá a felsőoktatási intézmény részeként működő klinikai központok. A működési támogatást április 30-áig utalványozza az egészségügyi szolgáltatóknak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, a kiegyenlítés feltételeit a kormányrendelet tartalmazza. Tavaly novemberben az egészségügyi intézmények lejárt kötelezettség állományának csökkentéséért több mint 90,2 milliárd forint összegű támogatást fizettek ki, olvasható a közleményben. Szombaton kezdődik az aláírásgyűjtés az európai parlamenti, helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választásra. A Nemzeti Választási Iroda arra hívta fel a figyelmet, hogy azok a jelölő szervezetek, amelyek szombat délelőtt át szeretnék venni az ajánló íveket, legkésőbb csütörtök 16 óráig nyújtsák be igényüket. Tudatták azt is, hogy az ajánlásgyűjtés megkezdésével a választópolgárok ismét elérhetik a Kit ajánlottam elnevezésű ajánlás ellenőrző szolgáltatást. Az európai parlamenti választásra a pártok a választási iroda által kiadott aláírásgyűjtő íveken gyűjthetik a választópolgárok ajánlásait. A listaállítás feltétele 20 000 választópolgár aláírásával hitelesített, érvényes ajánlás leadása, amelynek határideje május 3-a 16 óra. Polgármester jelöltet egyéni listás és egyéni választókerületi jelöltet, valamint települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet ajánlani az illetékes helyi választási irodától igényelt ajánló íven lehet. A vármegyei lista és a területi nemzetiségi lista esetében a területi választási iroda, a fővárosban pedig a fővárosi választási iroda által kiadott ajánló íveken gyűjthető ajánlás. A Központi Statisztikai Hivatal a régiós üzemanyagárak monitorozása és összehasonlíthatósága érdekében 2024. április 19-én pénteken közzéteszi új kísérleti statisztikáját. Az üzemanyagár kísérleti statisztika alapját az Európai Bizottság olajértesítője jelenti, amelynek adataiból a KSH régiós átlagárat számol a 95-ös benzin és dízel üzemanyagokra vonatkozóan. A közleményből kiderül, hogy a KSH új online felületet hozott létre 2024 elején arra, hogy a legújabb innovatív módszertani eljárásokra, illetve alternatív adatforrásokra épülő kísérleti statisztikáit publikálja. A kísérleti statisztikák olyan adatokat kínálnak, amelyek segítségével lehetővé válik az újonnan felmerülő adatigények kielégítése, az aktuálisan észlelt ismerethiányok lefedése, valamint hathatós támogatást nyújthatnak a szakpolitikai döntéshozóknak, a gazdasági és tudományos élet szereplőinek, valamint a társadalom számára. A gyorsaság, a hatékonyság növelése, valamint az innováció érdekében további finom hangolás várható a jövőben az üzemanyagár kísérleti statisztikában is. Az új statisztika monitorozásra és összehasonlításra szolgál, továbbá megmutatja a régiós árkülönbségeket az egyes országok és hazánk tekintetében. Megemlékezést tart a miskolcavasi református egyházközség a Gálya Rapper 350. évfordulója alkalmából április 19-én. A pozsonyi törvényszék által indított per sorozat befejezésének szomorú évfordulóján koszorúzással és emlékműsorral tisztelegnek a hithősök előtt. Pénteken 17 óra 30 perctől megkoszorúzzák a Gálya rabságot szenvedett miskolci lelkipásztorok emléktábláját az avasi református templomban, majd a Miskolc avasi református temető Gálya rab emlékművénél helyezik el az emlékezés virágait. 18 órától pedig dr. Dienes Dénes professzor előadását hallhatják az érdeklődők, a gyászévtized megpróbáltatásait kiálló protestáns lelkipásztorok életéről a Miskolcavasi Református Egyházközség gyülekezeti termében. Közreműködik a Miskolcavasi Örömhír Kamara Együttes.
Az időjárásról.
Az ország keleti részén is csökken a felhőzet, általában gomoly felhős napos időre számíthatunk. Elszórtan várhatók záporok, hódarazáporok, elsősorban a Duna-Tisza közén zivatar kialakulása sem kizárt. Az északi szél nagy területen megélénkül, a Bodrog közben és a Bakonyban viharossá fokozódhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 16 fok között alakul. Hajnalra 0 és plusz 6 fok közé süllyed a hőmérséklet, de a szélvédett, hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Nem érdekel, ne szólj rám, és ha bámulnak sokan, ugyan már akármit gondolnak, nagy ívben teszek rá, pa-pa-ra, pa-pa-pa-ra. Hogyha szégyez, jobb, ha mész, ne várjál, én ilyen vagyok, és kész, ez a szabadság, fogadj el, így szeres vagy, ha nem, akkor pa-pa-pa-ra, pa-pa-pa-ra. Zene, öröm, a tánc és a jó barát, régen ez volt nékünk a szabadság, oly édes, oly bús és oly csodás. És úgy mond, hogy pa-pa-pa-ra, pa-pa-pa-ra. Zene, öröm, a tánc és sok jó barát, régen ez volt nékünk a szabadság, oly édes, oly búrs és oly csodás. Képeid, de hagyjál már, látom, merre nyaroltál, ugyan már a látszat én nekem már rég, csak olyan pa-pa-pa-ra, pa-pa-pa-ra. Tavasz, hamar megérkezik, és lesz új nyár, véget ér a tél, a hó és a csend is, talán a fákon újra énekel sok kis madár, pa-pa-ra, pa-pa-pa-ra.
családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinja.
Az Európa Rádió családban maradt című magazin műsorában köszöntöm a kedves hallgatókat, a szerkesztőt Kisnéveres Viktóriát hallják, és tisztelettel köszöntöm mai műsorunkban. Köszöntöm a stúdióban Molnár Gábor Pált, a Borsodabói Szemplén Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat általános főigazgató helyettesét, a pályaválasztási munkacsoport vezetőjét, gyógypedagógust. Üdvözlöm, Gábor!
Kezdj egy csokkalom, jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat én is.
Az első téma, amiről az előttünk álló órában beszélgetni fogunk, az a logikai fejlődéssel, fejlesztéssel kapcsolatos terület, és mindennek az alapja a mozgás és a beszéd fejlődése. Azt szeretném kérni, hogy először ezeket a fejlődési etapokat említsük meg.
Szóval a mozgásfejlődés és a logikai gondolkodás ugye az egy nagyon, nagyon nagy lépcső a gyermekek fejlődésének az életében, és legelőször is inkább a mozgáshoz és a beszédfejlődéshez kapcsolódnék, illetve azzal kezdenék, hiszen ott mindig azért a kedves szülőknek van egy kicsi elbizonytalanodása. Biztosan nagyon sokszor hallottunk már, több információt kapunk védőnőktől, gyermekorvosoktól, különböző szakemberektől, nyilván beleértve a korai fejlesztős kollégákat, gyógypedagógusokat. Nekem a gyógypedagógiában, és nem csak nekem, hanem a többi kollégámnak is azt gondolom, hogy a mozgás és a beszéd fejlődése az mindenféleképpen egy kardinális összefüggés. A kúszás, a mászás, a járás ugye rengeteg pozitív hatással van a beszéd fejlődésére, és ez a szoros összefüggés, ez mindenféleképpen olyan kölcsönhatásban van egymással, illetve az idegrendszernek az érésével, ami teljes mértékig elhanyagolhatatlan. Tehát erre mindenféleképpen kardinálisan oda kell figyelni. Az első és legfontosabb ugye, hogy a mozgások azok tulajdonképpen segítik a testtudatnak a kialakulását. A gyermek felfedezi az ő testét, a különböző részeit, ugye megtanulja őket irányítani. Fontos, hogy a mozgás közben aktiválódnak ezek az izmok, és itt kezdődik az óriási kölcsönhatás, az izmok aktiválása az idegrendszer és a beszéd kapcsolatában. Azt mindig nagyon sokszor el szoktuk mondani, hogy a nagy mozgásoknak, a gyermekeknek, a nagy mozgásainak az időintervallumát, azt mindig érdemes figyelni. Ott bármilyen kisebb csúszás, valamit nem csinált meg a gyermek, valamit korábban csinált. Én olyankor javasolni szoktam, hogy mindenféleképpen menjenek szakemberhez, mutassák meg a gyermeknek a mozgását, mondják el, hogy mi történt a mozgás fejlődésében, hiszen azért ennek lehetnek a későbbiekre olyan hatásai, hogy egy beszédkésés, egy konkrét példa, például a beszédkésés, ez ha kialakul, akkor ez a kölcsönhatás, ez gyakorlatilag működik. Az idegrendszer erősítése a mozgáson keresztül természetesen, ahogy már mondtam, ez szintén nagyon fontos. A guggolás, a mászás, a járás aktív izommunkákat igényelnek, és ugye ez azon túl, hogy az idegrendszerhez, az izmok erősítésében is nagyon fontos szerepet játszik.
És hogyha már itt a mozgás szerepét említette főigazgató helyettes úr, akkor egy gondolat erejéig, hogyha nagyobbakra gondolunk, akár a kiskamaszokra, vagy a fiatal felnőttekre, vagy itt az életkor előre haladtával igazából bármelyik generációra, akkor miről beszélhetünk olyan tekintetben, hogy a mozgás mennyisége, minősége, illetve például akár az agy működése?
Tulajdonképpen nem véletlen az, hogyha általános iskolás korra gondolunk, hogy megnövekedett a testnevelés óráknak a száma. Rengeteg mozgás lehetőség van. A mozgás az folyamatosan hatással van a központi idegrendszernek a fejlődésére. Én azt gondolom elengedhetetlen, és nagyon fontos, hogy ezek a különböző tényleg, tehát akkora tárháza van úszás. Az úszás nagyon-nagyon segíti a gyermekek mozgásának, illetve a központi idegrendszer fejlődését, tehát ez egy rettetesen jó lehetőség. Az úszásban is ugye megvan nyilván az általános úszásoktatás, de van gyógytestneveléses úszás, akinek például ilyenje van, nagyon érdemes kihasználni. De hát emellett ott van a futball, ott vannak a különböző sportágak, ezek mind-mind olyan jellegű fejlődést, olyan jellegű hatással vannak a központi idegrendszer fejlődésére, amik én azt gondolom elengedhetetlen. tehetetlenek, és minden kisebb korban tanult mozgás elemet is magukban hordozhatnak. Sőt, a fejlesztésekben is nagyon sokszor szoktuk használni, nagyobbaknál is. Személyes tapasztalat alapján van például 10-12 éves korú gyermek, akinél tanulási problémák jelentkeztek. És egészen a vizsgálatok folyamán odáig vissza tudtunk menni, hogy amiről a szülő nem szólt, amiről nem voltak dokumentációk. A gyermeknek nagyon komoly mozgás elmaradása volt, kimaradt a kúszás. Ezekre mind-mind vissza kellett térni, a terápiás folyamatba be kellett illeszteni, és ebben az esetben két szakembertől és egy mozgásfejlesztőtől, illetve egy gyógypedagógustól a problémájának megfelelően ugyanúgy kapta a fejlesztést. Ez a tanulási teljesítményére és mindenre kihatással volt van. A tapasztalatok eredménye az lett, hogy számosítva két egész jegyet tudott a gyermek másfél-két év alatt már javítani a tanulási teljesítményén. Nyilván ehhez kell egy komoly belső motiváció. Ez nagyon fontos, illetve a szülőnek a hathatós odafigyelése, illetve a tevékenysége, hiszen azért a terápiás foglalkozások végén adunk azért javaslatokat, mondjuk a szülőnek elmondjuk, mit gyakoroltunk, hogyha ezeket a gyakorlatokat otthon ő ugyanúgy próbálja a gyermekkel, folyamatosan nyomon követve, szépen egymásra építve a folyamatokat ő is gyakorolni, ennek biztos, hogy nagy eredménye van az iskolai teljesítményben is, úgyhogy nagy az összefüggés és összekapcsolódás.
Illetve ugye természetesen nagyon sok szülő nyomon követi a gyermekének ezeket a mozgásfejlődési fázisait is, és erre azért évek, évtizedek múlva úgy visszaemlékezni, hogy vajon melyik fázis maradt ki, ez fontos. Ez hogy pótolható?
A mozgásformáknak a gyakorlása és a begyakorlása, ez nyilván fontos. Sokszor elhangzott részemről a központi idegrendszer. Ugye ez egy teljesen egyértelmű folyamat, ahogy megszületik a gyermek, mindig leegyszerűsítve szoktam mondani a kedves szülőknek, hogy megszületik a gyermek, hát nyilván nem úgy születik a világra, hogy köszönöm, hogy szia anya, hanem azért odáig el kell jutni, és azért a kommunikáció az a kezdeti időszakokban nyilván leszűkül a sírásra, majd ahogy folyamatosan fejlődünk a mutogatásra, felállunk, ide hozzuk ezt, azt, tehát ugye megvannak azért az anyukákban, az apukákban, megvan az a pici ösztön, ami alapján tudják, hogy milyen szükségleteik vannak a gyermekeknek a különböző jelzések és hangadások alapján. Na most, ahogy fejlődik a mozgás, például 0 és 2 hónapos kor között a fej emelése, a fordítása, 2-4 hó között a hasalás alkaron, majd utána ugye ezt követik hónapokra lebontva szisztematikusan az átfordulás, a kúszás, a négykézlábazás, a mászás, az ülés, felállás, és akkor így tovább. Azért ugye ezt a folyamatot nem csak a szülők követik, hanem azért ott a gyermekorvos is megfigyeli az egyes periódikus vizsgálatoknál, illetve a védőnéni is folyamatosan rákérdez. Anyukák rettenetesen az esetek 99%-ában visszaemlékeznek természetesen mindenre, nyilván apukák is, mert hát ez mindenkinek fontos, és azért itt évtizedekre visszamenően nagyon jól tudják anyukák, hogy hol láttak ők valami pici problémát, és hogy keresték is a szakembert, és hogy próbáltak ide eljutni, csak hát nyilván 10-12 évvel ezelőtt még nem voltak annyira specializáltak, illetve nem volt feltétlenül mindenhol elérhető bizonyos szolgáltatás sem. Most azért én azt gondolom, hogy nagyon sokat fejlődött a tudomány, sokat fejlődött a szakma, és sokat fejlődött az ellátásnak nem csak a színvonala, hanem tulajdonképpen az ellátási lehetőségek is.
Akkor itt szóljunk is arról, hogy Miskolcon milyen lehetőségek vannak, hol vannak, milyen formában önök jelen.
Tulajdonképpen a pedagógiai szakszolgálat minden szintéren ott van, tehát óvoda, általános iskola, középiskola, akár a vizsgálatok, akár a foglalkozások tekintetében. A Kamilla Korai Fejlesztő Központunk természetesen, ahogy a nevébe is benne van, azért itt a korai életszakaszban már ott vagyunk. Hála Istennek sok olyan kérdéssel találkozunk, sok megkereséssel találkozunk, ahol akár csak tanácsadás tekintetében keresnek meg minket. Tehát kérdeznek a szülők, bátrak, ezzel azt szeretném ugye kifejezni, ami nagyon jó, hiszen ők is biztosak akarnak lenni abban, hogy a gyermekük fejlődése és a fejlődési fázisok azok tökéletesen működnek, illetve nem félnek merjenek kérdezni, ez megint nagyon fontos, hiszen azért ugye itt bizonyos következmények is lehetnek akkor, hogyha egy fejlődés tulajdonképpen valahol valamilyen úton, módon vagy megtörik, vagy nem a normál tempóban történik, akkor ezért ennek itt a későbbiekben lehetnek hatásai. Megijeszteni senkit nem szeretnék, ez nem cél, de érdemes, tehát megvan a szolgáltató, ugye a pedagógiai szakszolgálatnak rendelkezésre állnak a szakemberei, és azért tulajdonképpen ezeket a kérdéseket, ha a szülők fölteszik, vagy a gyermekorvosnál, vagy a védőnél ugyanúgy fogják tudni, és egyébként küldik is az orvosok, védőnők a gyermekeket hozzánk, hogy tegyék föl kérdéseiket, és akkor nézzék meg, vizsgálják meg a gyermeket a szakemberek, és tudunk segíteni itt, én azt gondolom, nagyon hathatósan a fejlődésben.
És akkor most a továbbiakban a logikai gondolkodásról szóljunk. Azt elmondhatjuk, hogy fontos már korai gyermekkorban fejleszteni a logikai gondolkodást és az érvelést, hogy ugye ezt a szót is talán behozhatom, hiszen a logikai gondolkodás képességének a tényeken és bizonyítható dolgokon alapuló fegyelmezett gondolkodást értjük.
Igen, ezt nagyon jól össze is tetszett foglalni, ezt a logikai gondolkodásos témát. Hát tulajdonképpen az elemzésre, a rendelkezésre álló információk azok, amik a logikai gondolkodásunkat eljuttatják egy bizonyos szintre. Itt fontos, hogy amikor egy logikus gondolkodás beindul, megindul a döntési folyamat, akkor ugye itt érzelmeket nem, csak az említett tapasztalatokat, rendelkezésre álló információk azok, amik alapján. És már egészen kisgyermekkorban jellemző ez a dolog, hogy behozzak egy egyszerű példát. Néhány hónaposan, amikor már elkezd a gyermek tulajdonképpen, tudom én, egy ilyen 15 hónapos korszakot, hogyha nézünk, 15 hónaposan eldönti a gyermek, hogy én ezzel a kockával szeretnék játszani, vagy ezzel. Van valami tapasztalata. Ez neki jobban tetszik valamiért, és ezt a színes kockát ő sokkal jobban szeretné mindenféleképpen kirakni. Itt már ugye kapcsolódtam egy jó ötlethez is, amivel a fejlesztést tudja esetleg otthon a kedves szülő, akár mesekockákkal, akár egyénileg összeállított játékokkal, ugye nyilván tapasztalatot szerezzen a gyermek. Tehát ugye lehet a szülőknek otthon különböző játékokat is előállítani, amivel a logikus gondolkodást tudják fejleszteni. Itt nagyon fontos az, hogy a gyermeknek minél szélesebb spektrumban van általános tájékozottsága, és ugye én azt gondolom, hogy ez egy kardinális kérdés, annál több mindennel kapcsolatban lesz tapasztalata. És itt a tapasztalat az nyilván arra is vonatkozik, amit vizuálisan megtapasztal, amit hall, amit érzékel, bármilyen érzékszer. Tehát ugye ezeket a tapasztalatokat szívja magába a gyermek, és szépen épül egymásra maga a gondolkodás, maga a logikus gondolkodás. Ez igazából egy olyan nagy fejlesztési terület a logikus gondolkodás, amit én azt gondolom, hogy egyrészt elengedhetetlen a terápiás folyamatokban például, hogy ne fejleszünk, és mindenhez is kapcsolódik. Tehát széles a spektruma.
Hogyha még a tapasztalatokról szólunk néhány szóban, akkor a csecsemőkre, vagy a néhány hónapos gyermekekre, hogyha gondolunk, akkor már neki az is egy megtapasztalás, hogyha sír, akkor valami történni fog, akkor ott lesz apa, anya, vagy ugye éppen az a személy, aki vigyáz rá.
Ez így van, és nem véletlenül vannak a különböző hangadások, hiszen észreveszi, tanul a gyermek, szívja magába az információt, másképp sír, amikor éhes, ezt ugye tudjuk, és ezt, ahogy említettem, és mindennel megpróbál a gyermek. Nem tudja még egyszerűen nyilván azt mondani, hogy kérek egy kis tejet, éhes vagyok, ezt szeretnék, azt szeretnék, de a tapasztalati úton tulajdonképpen már logikusan fel tudja majd ő építeni a szükségletnek megfelelően. Amikor tele a pelus, akkor is elkezd nekünk sírni, és ezt anyukák, apukák nagyon jól tudják, de hát nyilván anyukák itt a főszerep, azért ezt nagyon jól tudják, hogy másabb ott a sírás, másabb, tudják, egyszerűen ösztönösen jön, és kommunikál a gyermek, összepakolja ezeket a dolgokat.
És akkor itt az életkorban picit haladjunk előre, hogyha már mondjuk egy-két éves gyermek esetében, vagy akár itt az óvodáskorúakról is, ha szólunk, akkor mi jellemzi a kisgyermekek logikai készségét? Ugye egy idő után már talán egy bizonyos fokú kritikai gondolkodás is megemlíthető például?
Ez természetes, nagy kritikusai a felnőtteknek a gyermekek. Tehát ezt azért tudjuk, tapasztaljuk.
Ez már ekkor elindul.
Nagyon. Főleg az óvodáskorban azért ott tudjuk szülőként, hogy ott óvodáskorban azért a cserfesség, a szülő, apa ezt csinálta, anya ezt csinálta, és hogy ez nem tetszik. Ott már azért elmondanak mindent a gyerkőcök. Aranyosak persze, nyilván néhány családi titkot is megosztanak. Ez hozzá tartozik, én azt gondolom. De nyilván tehát a gyermekek agya olyan ilyen életkorban, mint a szivacs. Tényleg mindent megfigyelnek, tényleg mindent elsajátítanak, igyekeznek mindent megtapasztalni, kipróbálni, nyilván néha veszélybe is sodorják saját magukat, és kisebb a félelemérzet is, úgyhogy ez is benne van a dologban, de ez is a tapasztalat is. Nyilván, ha egy egyszerű dolgot veszünk alapul, hogy nem jó az, amikor elesünk, hiszen felnőttként mi már tudjuk, hogyha nagyon gyorsan hajtunk a biciklivel, előttünk van egy nagy kátyú, belemegyünk, eleshetünk. Elesünk, megütjük magunkat. Teljesen logikus összefüggések ezek. Hát ugye van, aki tapasztalja ezt, van olyan gyermek, aki tapasztalja ezt, de nyilván egy idő után ő is úgy fog majd gondolkodni ezekről a dolgokról, hogy akkor nem fogok ilyen gyorsan menni, vagy tudom azt, hogy ezen a szakaszon, ezen a bicikliúton rosszabb az aszfalt minősége, vagy a burkolat minősége, ott lassabban fogok menni. Tehát ugye ezeket a tapasztalati dolgokat nyilván beépítik, hogy egy egyszerű példával éljek. Az összes több is jön, hiszen a kortársaktól is hallják. Az óvodai foglalkozások keretében azért az óvónénik rettenetesen odafigyelnek, hogy hogy pakolják össze a témákat, milyen témákat tudnak bevinni a foglalkozásra, ezeket hogy tudják nyilván a gyermekeknek átadni, és tulajdonképpen ez beépül egyszerűen.
Akkor a tapasztalati úton megszerzett tudás mellett most esetleg említsünk olyan technikákat, hiszen a szülők is és a szakemberek is sok mindent tehetnek mindennek a logikai gondolkodásnak a fejlesztése érdekében is, hogyha néhány olyan típusú feladatot említene Gábor, amivel fejleszthető is tudatosan mindez.
A tárház végtelen. Az internet és a Google az nagy barátunk. Rettenetesen sokat tudunk onnan egyébként összeszedni. Tehát ezt csak azért mondom, mert nyilván szinte én azt gondolom, hogy nincs olyan feladat, vagy nincs olyan kézzelfogható dolog, amit ne érnénk el például interneten keresztül. De említettem például első körben az építőjátékokat, a tornyos építőjátékokat kisebb életkorban teljesen jól működik. Rengeteg mindent meg tud tapasztalni ezzel a gyermek. Rengeteg mágneses játék van például, amivel szintén nem csak a konstruktív részét, de a logikai gondolkodást is. Nyilván épít valamit, összeborul, miért borul össze, tudunk neki segíteni, leülünk a gyermekhez játszani, szerintem még néhány felnőtt is élvezi ezeket a játékokat, én személy szerint abszolút, tehát én ezeket kedvelem is. De hogyha haladunk előre például egy fejtörő, egy rejtvény, ez mind nagyon-nagyon, hát nyilván a fejtörők és a rejtvények a logikai gondolkodást, rengeteg társasjáték van erre egyébként, egyszerű képes szöveges társasjátékok, amik kézzelfoghatóak, elérhetőek, szeretik a gyermekek a rejtvényeket megoldani, és tényleg, hogyha egy kis Sherlock Holmesnak érzik magukat, feladvány. Egyszerű feladvány, körbeírni bizonyos dolgokat, hogy ő a kis nyomozó, és akkor mi történhetett? Nyilván az ő saját maguk szintjére egy történettel, és akkor ők megpróbálnak ezekben a helyzetekben tulajdonképpen megoldásokat találni. Ez teljesen egyértelmű, hogy utazás során tulajdonképpen el tudunk játszani, el tudjuk szórakoztatni, nem csak a gyermeket, magunkat is természetesen ezzel, úgyhogy ez is egy fontos része, hiszen az is jó, hogyha mi élvezzük a játékot, hiszen hogyha élvezzük a gyermekkel való közös játékot, ami én azt gondolom, hogy az nagyon fontos a gyermek fejlődésében, és nagyon fontos a gyermeknek a tanításában, a nevelésében, hogy mi is szeressük azt, hogy játszunk a gyermekünkkel. Hiszen azért, hogyha belegondolunk, hogy elalszik apuka, mondjuk, bocsánat, elalszik apuka menet közben a földön a kis építőjátékozás közben, nem feltétlenül biztos, hogy nem magát, vagy őt fogják körbeépíteni, tehát azért ez benne van, nem lesz ez olyan túl nagy élvezet. Úgyhogy nyilván a vicc is fontos ebben a történetben, de az, hogy szeressük azt, hogy együtt játszunk, hiszen élményt adunk a gyermeknek. Az élmények, azok pedig mindig sokkal jobban rögzülnek a gyermekben. Mindig sokáig fel tudja emlegetni, mindig emlékszik rá. Nekem is van ilyen élményem gyermekkorom, amikor elő tudnék húzni néhányat simán, amikor édesanyámmal, édesapámmal játszottam, és nagyon nagy élmény volt ez számomra. Ezek úgy megmaradnak berögzülve. és nyilván ezekből tanulunk. Későbbiekre megyünk például egy nagyon egyszerű logikai gondolkodáshoz, hozzákapcsolódó az amőba. Hát ezt nincs olyan gyerek, aki nem ismerkedne meg vele, nincs, aki nem szeretné. Ez egy teljesen egyszerű, szabályok mellett felépített logikai gondolkodást fejlesztő játék. Ennek is van számtalanféle kis tábla, nagy tábla, előre megvehető, de hát nyilván van egy papír ceruza, tehát ilyen egyszerű dolgokra érdemes gondolni.
És hogy mindez a későbbi tanulmányokra milyen hatással lehet majd, vagy milyen hatással lesz majd, hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést Molnár Gábor Pállal, a Borsodabói Zemplén Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat általános főigazgató helyettesével, gyógypedagógussal, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is.
Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
És emlékszel ugye a lányra, aki oly sokáig várta, hogy beleszeressen végre valaki, s hogy a valaki te lettél, arról nem is igen tehettél, de azért nem kellett neked kétszer mondani. A régi barátok, és nem jönnek, soha vissza már. De keresd meg a lányt, tudom, hogy megtalálod. Kicsit haragszik ugyan rád, de azért visszavár. Értsd meg, kérlek, szeret valóban téged, pedig furcsa vagy néha igazán. Színjátékot ne tervezz, nem kell semmilyen jelmez, csak menj már, mert vár rád az a lány. Elmentek a régi barátok, és nem jönnek, soha vissza már. Te keresd meg a lányt, tudom, hogy megtalálod. Kicsit haragszik ugyan rád, de azért visszavár. Emlékszel még, ugye, a kamasz éveinkre, ahogy együtt volt az a néhány jó barát.
Thank you.
családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
Kedves hallgatóink, folytatódik Családban maradt című magazinműsorunk Molnár Gábor Pállal, a Borsodabolyű Zemplén Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat általános főigazgató helyettesével, a pályaválasztási munkacsoport vezetőjével, gyógypedagógussal beszélgetünk, és az imintiekben ott fejeztük be, ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy a különböző játékok milyen módon fejlesztik a logikai gondolkodást. Nagyon sok új lehetőségeik is vannak a mostani gyermek. Ezeknek a jótékony hatásáról, ha még egy picit gondolkodunk tovább, vagy akár azokról a lehetőségekről, amelyek nem feltétlen pozitív irányba terelhetik mindezt, hogy bizonyos mértéken, talán itt a mértékletesség szó is szóba fog kerülni, túlmegy mindez. De hogy mire gondolunk itt, Gábor?
Igen. Elég széles a paletta ebben az esetben. Én jó magam egyébként nagyon-nagyon kedvelem, nagyon szeretem a régi játékokat, nem véletlenül lettek azok kitalálva. Nem azt mondom, hogy az újdonságok nem tökéletesek, minden tökéletesen működik, de azért van ott a régmúltban nagyon sok olyan dolog, amit azért ma is én azt gondolom, hogy ha használunk, akkor jó eredményeket tudunk, és jó élményeket tudunk a gyermekeknek mindenféleképpen szerezni. Itt egy nagyon egyszerű példával élnék, családi élményből, például nagyon-nagyon régen mindenki emlékszik a szép kis téli estékre, amikor bekapcsoltuk a diavetítőt, és tekergettük a filmeket, az öreg néne őzikéjét, és még minden mást. Zseniális dolog, egyre felkapottabb mostanság, ugye nem csak a gyűjtőknél, mert azért tudjuk, hogy egy komoly dolog ez, hanem azért a gyermekeknek olyan élményeket tudunk szerezni, amit én azt gondolom, hogy az audiovizuális eszközök nem feltétlenül biztos, hogy vissza tudnak úgy adni. Nem tudnak olyan élményt szerezni. Együtt a család, kivetítünk, mennyezetre, bárhová, ugye, hogyha erre emlékszünk, azért ennek volt egy feelingje. Volt egy kellemes érzés a diavetítők illatával a filmekkel. Ezeket a gyerek tapasztalja. Tehát ugye, ha ez nincs meg az életében, ha ennél az egy példánál maradok, soha nem fogja tudni azt, hogy milyen a mennyezetre vetíteni, milyen az átmelegedett, vagy éppen melegedő diafilmnek az illata, és nem biztos, hogy fog ilyen képeket le. A szülő át tudja adni az ő saját maga érzelmeivel tulajdonképpen azt a történetet. Számtalan ilyen a VUK, vagy bármi, ugye ezeket a meséket a szülő felolvassa közben, ismerkedik a gyermek rengeteg mindennel, el tudja képzelni. Tulajdonképpen rengeteg mindent tudunk ezzel fejleszteni. És hát ott van ennek az ellentéte a tévé is, mert hát azért a tévé az nagy segítség lehet a hétköznapokban. Ott azért én a mértékletességet, amit tetszett is említeni, azért azt mindenféleképpen fontosnak tartom. Sőt, én azért azt gondolom, hogy ez a 2 éves korig, hogyha nem használjuk azt a fránya tévét, nem történik semmi baj. Nekünk fog hiányozni maximum, mert hogyha egy ilyen jó 2 éves korig, én nem mondom, hogy teljes egészében ez kikerülhetetlen, és ne csináljuk, mert úgyis lesz, csak azért gondoljunk abba bele, hogy 0 és 2 éves kor között rengeteg minden fejlődik a gyermeknél. Csak az elmúlt fél órában legalább 15-20 olyan visszaemlíthető kardinális kérdést taglaltunk, ami a gyermek fejlődésében, folyamatos fejlődésében fontos. És itt a tévé. A legsebezhetőbb időszakban vagyunk, egy a lényeg, a központi idegrendszer a legérintettebb ilyenkor. És a tévé, hiába szemkímélő a monitor, hiába LED tévé, hiába ilyen-olyan, amolyan dolgokkal el van látva, az agyfejlődését mindenféleképpen befolyásolni fogja. És hogyha itt nem vagyunk elég mértékletesek, mert hogy mit választ a gyermek, milyen csatornát, hát nem fogja tudni megmondani 4 hónaposan, hogy ő neki mi kell, ezt úgyis mi fogjuk választani. Nekünk mondjuk nagy segítségünk van a piktogramokban, azért az nem véletlen, hogy ott van az életkori határ, én azt gondolom a különböző műsoroknál, és az sem véletlen szerintem, hogy annyira szűk a mesdje bizonyos életkorokban, például a piktogramok és a bizonyos műsorok tekintetében. Ezekre én azt gondolom, hogy érdemes odafigyelni. Hogy egészen 2 éves korig mennyire tudjuk megzavarni a gyermeknek a fejlődését, képzeljük el azt, hogy van például 1-1,5 éves gyerkőc, rengeteget néz tévét, számára a legtöbb információ egy téglalapból fog jönni. és olyan, mintha az lenne neki az ablak a világra. Honnan fogja, hogyha rengeteget tévézik? Nyilván itt a túlzásokba esek most bele. Ha rengeteget tévézik, az a szociális fejlődés, az honnan fog neki megindulni? Nem megy annyit közösségbe? Hát lehetne ő a társaival is együtt, hogyha ott van a bölcsikében, elmegy anya a gyerkőccel a játszótérre, rengeteg mindent tanul. Ezek a tapasztalati megismerések, ezek nem fognak jönni a tévén keresztül. Nem olyan minőségben fognak jönni a tévén keresztül. Úgyhogy én magam személyében én azt mondom, hogy a mértékletesé rendkívül fontos. Fontos később is, mert fontos az óvodáskorban is, hiszen azért, ahogy az óvodába bekerül 3 éves kortól kötelező óvodáztatás, és akkor azt követően pedig ott vagyunk, hogy elérkezünk egészen kis iskoláskorig, sokszor a visszatartó erő és a nagy kérdés a szociális érettség. Hát a tévével megint elveszük. Hogyha belegondolunk abba, hogy mennyit játszottunk a kortársainkkal, az óvodástársainkkal, mentünk focizni, kirándultunk egyszer, tehát rengeteg olyan program volt, amin ugye akár az óvodán keresztül, akár a szülők összehozták nekünk, hogy együtt legyünk. Én azt gondolom, hogy az ilyennek komolyabb jelentősége van. De nyilván mondom, tudom, nem lehet a tévét kiszűrni az életünkből, hiszen mindenhol ott van, csak az utcán a reklámok. És a reklámok egy borzasztó veszélyforrás, hogyha belegondolunk, hogy ugye a játékok reklámozása a gyerekeknél. Ezt is akarom, ezt is akarom, ezt is szeretném, manipulálható a gyermek ezáltal. Tehát ugye itt azért én azt gondolom, én javaslom. Ezt komolyan végig kell gondolni, hogy bizonyos szokások hogyan alakulnak a gyermekeknél, és ezekre nyilván mi tudunk odafigyelni, hiszen nem tud dönteni a gyermek, hogy ez neki jó vagy rossz.
Igen, itt a döntéshozatalnak a kialakulása is egy külön kérdés lehetne, de talán már ezt is érdemes kisebb volumenű dolgokban korán bevezetni. Például 2 lehetőséget felajánlani egy ruha kiválasztásánál, és akkor már a döntésképesség hozatalának a kialakulását is segítjük ezzel, vagy ehhez kapcsolódóan esetleg milyen gondolatai vannak?
Mindenféleképpen nagyon jó a példa, és vissza tudunk utalni egyértelműen ugye a témánkra, a logikus gondolkodásra, hiszen ahogy elkezdtük a beszélgetést, hoztam egy példát, hogy már 15 hónapos korban ki tudja választani a gyermek, hogy melyik kockával szeretne játszani. Döntött. Tehát ugye egyértelműen a döntéshozattal, a logikus gondolkodás, ezek teljes egészében összefüggnek egymással.
És az életkor előre haladtával ugye a kisiskolásokat is említette ön is az imintiekben, és folytassuk is ezzel a korosztállyal, hogy abban az életkorban, amikor már a mindennapi tanulmányok is megjelennek a gyermekek életében, hogyha iskoláskorúak lesznek, akkor még csak itt a logikai gondolkodás mentén maradva, ami természetesen szorosan összefügg a tanulással, ezt kapcsoljuk össze.
Egyértelmű, hogy a korábbi ismereteket hívja segítségül a gyermek, hiszen az írás tanulásnál, olvasás tanulásnál a dekódolás, kódolás, dekódolás, ugye ez nagyon fontos. Ezt szépen ők beépítik az életükbe. Belegondolunk a különböző vonalaknak a rajzolásába óvodánál, hogy építik erre föl az általános iskola alsó tagozatán már első osztálytól kezdve a tanítónénik az írásnak a kialakulását. Zseniálisan működik, mindenkinél ez tökéletesen kivitelezhető. És hát ugye, ahogy folyamatosan elérünk tulajdonképpen a magasabb életkorig, az egyre magasabb osztályfokig, azért ott, ahogy tetszett is említeni, a tanulás és a tanulási módszerek, ezek azért nagyon fontos szerepet kapnak a gyermeknek az életében. Nyilván első, második osztályban maga a házi feladat, a feladattudat, ugye ezeknek a tartása, ez nagyon fontos, hiszen azért kapnak kisebb-kisebb feladatokat, hogy gyakorolják a gyermekek, gyakorolják az írás, díszítősorokat, vagy különböző ilyen dolgokat. Nyilván jutalmazás is van ebben a történetben, hiszen motiválnunk kell a gyermeket, de már megjelenik ilyen pici kisiskolásként, ahogy ő elvégzi otthon a házi feladatát, tudja azt, hogy ezért valószínűleg, vagy meg is kapja már előzetesen információban tanárnénitől, hogy na ezért valamit majd adok egy piros pontot, vagy ilyenek. Nyilván benne van a fekete is, de hát ez hozzátartozik az életünkhöz. Valahogy próbálnunk kell motiválni a gyermeket, és már megjelenik a belső motiváció a gyermektől. Ez viszont a tanulásnak, a tanulási módszereknek és magának a tanulási módszertannak nagyon, nagyon fontos alapja a belső motiváció.
A tanulásmódszertani kérdés az egy olyan nagy témakör, hogy a későbbiekben arról hosszabban beszélgetünk majd Gáborral. Most még a mai témánkhoz kapcsolódóan vannak esetleg, vagy mik azok a külső körülmények, amelyek negatív irányba befolyásolhatják a logikai gondolkodás fejlődését?
Hát pozitív-negatív hatások azok érnek minket mindenféleképpen. Én azt gondolom, hogy ha a gyermeket nem érik ingerek, vagy ezek az ingerek nem olyanok, tehát nem életkornak megfelelően figyel oda a szülő, akkor nyilván ezek hatással vannak a gyermek fejlődésére, tehát abszolút. Ha inger szegény a környezet, és ahogy mondtam is, a logikai gondolkodás esetében ugye az általános tájékozottság az fontos. Ha nincs általános tájékozottság, hogyha nem tud bizonyos dolgokat, akkor egyértelműen nem tud előre haladni. Azért az iskolai érettségi vizsgálatoknak is van egy ilyen általános tájékozottság része. Tehát nagyon egyszerű dolgokra gondolok például, hogyha nem tapasztal meg a gyermek olyan dolgokat, hogyha víz ömlik ránk, akkor vizesek leszünk. Tehát most csak ilyen blőtt példával élve. Akkor nyilván, ha ezek a tapasztalati tények nincsenek meg, akkor ezt nem fogja tudni. Én azt gondolom, hogy ezt olyan mértékig elrontani, nem azt mondom, hogy lehetetlen, de nehéz, dolgozni kell érte. Az biztos. Úgyhogy sok mindent fölvesz, és ugye itt azért vissza kell csatolnunk arra is, hogy sok mindent meg tudnak tapasztalni ők, az audiovizuális eszközökön keresztül is vannak nagyon jó mesék. És ezért mondtam, hogy itt azért jó szelektálni a szülőnek. És azért mondtam azt, hogy nem tudunk el csatangolni teljesen a tévé világától, meg a számítógép világától, mert nyilván mindenféleképpen fogja használni a gyermek ezeket az eszközöket. Már néhány másfél éves gyerek úgy kezeli a YouTube-ot, hogy meglátja a jelet, és már csattan is rá, és tudja, hogy mit kell odaírni, hogy az ő számára fontos mesét. De azért mondom, hogy ezt nehéz elrontani. Én azt gondolom, ezért dolgozni kell. Ha nem foglalkozunk a gyermekkel, ha nem adunk neki élményeket, ha nem adunk neki tapasztalásokat, az általános tájékozottsága nem fejlődik a gyermeknek, nem beszélünk hozzá, nem foglalkozunk vele. Azért ezek mind-mind olyan kardinális kritériumok, de nem mondom, hogy lehetetlen. Szerintem van egy-két varázslók, biztos ezt meg tudja oldani, de én azt gondolom, nehéz elrontani. Mindenféleképpen tanul a gyermek mindig tanul, mert mindig érdeklődik, mindig kérdez. Ezt nagyon szeretjük. És ugye ezekre a kérdésekre én azt gondolom, hogy ne rontsuk el.
Ugye a bemutatásban az is elhangzott, hogy a Borsodabói Zemplén Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat pályaválasztási munkacsoportjának is a vezetője Gábor. A mostani negyedikesek, hatodikosok, nyolcadikosok, ugye itt Miskolcon is izgalmas napokat élhetnek meg, hiszen bár már a felvételi vizsgák időszaka már lezárult, mind a szóbeli, mind az írásbeli tekintetében természetesen, de ezekben a napokban, a következő hetekben fogják megkapni ők is azt az értesítést, hogy hova nyertek felvételt, így az aktualitásokkal kapcsolatban, hogyha szólna Gábor.
Hát a gyermekek most valóban egy izgalmas időszakban vannak, valóban ezeket az eredményeket várják. Ugye azért a mi munkánk, ahogy mondtuk is, megyére, de hát természetesen Miskolcon jelen vagyunk, és a miskolci diákoknak is igyekszünk segíteni. Több szakember áll rendelkezésre a pályaválasztási tanácsadással kapcsolatban. Azt azért fontos tudni, hogy a pályaválasztási tanácsadás az nem áll meg gyakorlatilag a 8. osztálynak, vagy a 12. osztályban, tehát azért erről már szerintem egy néhány információt kaptak a kedves hallgató. Én csak nagy vonalakban egy ilyen kis tematikát szeretnék mindenféleképpen elmondani, vagy ismertetni, hogy tulajdonképpen most abban az időszakban vagyunk a pályaválasztási tanácsadásnál, hogy ahogy várják a gyermekek azt, hogy hová történt a sikeres felvételi, már a 7. osztályos gyermekeket igyekszünk megszólítani, és ők vannak már abban a fázisban, hiszen azért már április közepe van, és haladunk elég erőteljesen a tanév vége felé, és haladunk az ő döntéseik irányába. Ez ugye megint egy nagyon fontos kérdés, ebben tudunk mi a segítségükre lenni, és igyekszünk motiválni a szülőket, pedagógusokat, szülőket, igyekszünk felajánlani a segítségünket, hogy keressenek meg minket abban az esetben, hogyha még nem tudják tisztán és világosan, hogy milyen az érdeklődése. nagyon fontos. Mi a pályaválasztásnál nem azt fogjuk megmondani, hogy melyik iskolába menjen a gyermek, hanem segítünk, hogy az érdeklődésének megfelelő továbbtanulási helyszínt iskolát találjon. Ugyanígy segítünk egyébként középiskolában a fakultáció választásnál, ugyanígy tudunk segíteni akkor, mikor iskolaváltás történik, abban is tudunk, fel tudjuk térképezni a gyermeknek az érdeklődését, kérdőívekkel, és ugye itt egyéni foglalkozás keretében ez nagyon fontos. Én azt gondolom, hogy egy sikeres évet fogunk magunk mögött tudni a pályaválasztási tanácsadással. Nagyon-nagyon sok érdeklődőnk volt az egyéni tanácsadásra, hála Istennek, és ezt örömmel is vettük, és reméljük, hogy ez a későbbiekben is így van, hiszen mernek a szülők gyerekek kérdezni. Kint vagyunk csoportos foglalkozásokon az iskolákban, szülői értekezleten is, megkínáljuk ott már a kedves szülőket a tovább tanulásnál, de ha ezt el tudjuk kezdeni már 7. osztályban, akkor már tulajdonképpen a 8. osztály első fél évében, addig, amíg ki nem kell tölteni a pályaválasztáshoz kapcsolódó dokumentumokat, mi már gyermekeket, szülőket, családokat el tudjuk segíteni abba a szakaszba, ahol már a döntés az már egyszerű lesz, és azt gondolom meg fogja találni a gyermek a számára megfelelő továbbtanulási helyszínt. Fontos ez középiskolában is. Itt is tudunk segíteni a gyermeknek. Nem tudja, szeretne tovább menni, nem tudja, hogy merre. Ebben is tudunk segíteni, tehát ebben is állunk rendelkezésükre. Úgyhogy én tényleg javaslom, hogy ha van erre mód és lehetőség, már pedig miért ne lenne, hiszen mi nyitottak vagyunk rá, szeretettel várjuk a szülőket, gyermekeket, sőt a kollégákat is. Én azt gondolom, hogy mindenképpen ott leszünk mellettük, és segítünk, és főleg itt még kiemelném egy pillanatra a sajátos nevelési igény gyermekeket is, ahol speciálisan tudunk segíteni a továbbtanulásban. Elég széles információs adatbázisunk van arra vonatkozóan, hogy hol, milyen kritériumok, melyik szakokon esetleg, milyen érdeklődés, milyen iskola az, ami már előzetesen ott van a gyermeknek. Itt is az érdeklődésnek a feltérképezése azért fontos, mert hogyha a gyermek tudja, hogy milyen irányba szeretne tovább menni, akkor a sajátos nevelési igénynek megfelelő olyan iskolát is kell választani, olyan szakot kell választani, amiben én azt gondolom, hogy el kell tudnia igazodni a szülőnek, gyermeknek egyaránt. Hiszen, hogyha jön egy felismerés, hogy 11. osztályban, illetve 10. osztályban megreked valamilyen teljesítményben a gyermek, az lehet például egy rosszul kiválasztott szak, ami nem feltétlenül biztos, hogy a gyermeknek volt kitalálva. Lehet, hogy akkor pillanatnyilag érdekelte, tehát nem tudjuk. Ezért mondom, az érdeklődésnek a feltérképezése rendkívül fontos, és állunk rendelkezésükre a kedves szülőknek és gyermekeknek.
És mostani beszélgetésünk végén még egy aktualitást említsünk meg, hiszen április 15-e és 19-e között nyílt szakszolgálati hetet tartanak. A még előttünk álló programról, hogyha szólna.
Hát tulajdonképpen, ami még előttünk áll, ez a holnapi nap, tehát 19-e. A Felső Zsolcai telephelyünkön lesznek nyílt órák, 8 órától, 9 órától, illetve itt ugye a szülőket mindenféleképpen megszólítottuk. Fogadó órákkal, illetve alapozó terápiás nyílt óránk lesz, illetve Miskolcon 14:30-tól nyílt úszás lesz a Sejemréten egészen 17:30-ig. Itt nyugodtan lehet a tagintézményünket keresni, hogy a belépéshez mire van szükség, illetve hogyan tudnak ellátogatni a szülők. Mindenféleképpen találkozni fognak szakemberrel, szakemberekkel, és megnézhetik meg, tekinthetik az érdeklődők, hogy hogyan történik egy gyógyúszás foglalkozás a szakszolgálat szakembereinek a segítségével.
És műsoridőnk végéhez érkeztünk, így köszönöm szépen Molnár Gábor Pálnak, a Borsodabói Zemplén Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat általános főigazgató helyettesének, a pályaválasztási munkacsoport vezetőjének, gyógypedagógusnak, pedagógiai tanárnak, hogy itt volt velünk ebben az órában, és ilyen széles körben tudtunk beszélgetni. Köszönöm szépen.
Megtisztelő volt, nagyon szépen köszönöm én is.
Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt órában az Európa Rádió Családban maradt című magazinműsorát hallották. Én Kisnéveres Viktória voltam, legyen szép napjuk, viszont hallásra.
Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.
az évek munkái feltűnnek, olyan lágy, olyan gyönyörű, szép, ahogyan látom a szemem melegét. Kérlek, hadd legyek a menedéket, mikor békét messzire szalad el. Sose félj, hiszen itt vagyok véled, amíg élsz, mindig fogom a kezed. Lassan felnőtté válik, remélem végig kísérsz az utamon. Odaadásod mindig hazahív, reménység az otthonod. Kérlek, hadd legyek a menedéked, mikor békéd messzire szalad el. Sose félj, hiszen itt vagyok véled, amíg élsz, mindig fogom a kezed. Mama, köszönöm, hogy vagy nekem, így teljes az életem. Soha ne félj, tanítsd meg az imáid, hogyan tudnék mindent meghálálni.
Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazinműsora csütörtökön délelőtt 11 órától.
Az üveg és vak homály, ott együtt vagyunk, egyedül, nincs ősz, se tél, se nyár. Hová tűnt a párnából a toll, a takaromról és a húzat az ágy mellől, a pohár víz, a szánkról a szerelmes íz. Hiányzik minden a fejből, lezsibbad, lassan a ezeket szorosan összefon, telik a tüdő és feszül a vár. Mi értelme van megszületni, világra jönni a szépség jogán? Mi van bennem, csak te vagy, tőlem kaptad te is önmagad. Ha nem esik jól, ne csináld. Hoztam hóvirágot, jégből szőttem szirmait, miből nőtt ki csillogott fényesen, elnyelte álmait. Este lett, késő már, eltűnik az egész világunk, köd lesz és képzelet, amit tisztán mi látunk. Hiány. Titkot vagyok én, minden éjjel visszatér.
titkod vagyok én.